Tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket. Én Tóth Ilona Csilla vagyok, a Déri Múzeum restaurátora, és hát itt előttem szinte minden elhangzott, amivel én nagyban egyet is értek a megyei helyzetre illetően. Ilyen sikerekről, amit a Szegedi Múzeumból Edina itt felvonultatott, én sajnos nem tudok beszámolni, ugyanis 2009-ben mi ugye az állandó kiállításunkat elbontottuk, azóta ott új állandó kiállítás nem tudott megvalósulni a fenntartó váltás és egyéb okok miatt. Itt a jogi hátteret próbálják az illetékesek kibogozni, amit hát máig nem sikerült, úgyhogy sajnos a múzeum ilyen szempontból majdnem, hogy üres. Ez nagyon szomorúan hangzik, de így van. Várjuk a megoldást, bízunk benne, hogy jövőre azért, tehát néhány időszaki kiállításon kívül másod nálunk ilyen nagyobb beruházás, nagyobb előrelépés sajnos nem történt, úgyhogy ezzel kapcsolatos jó hírekről nem tudok beszámolni. Illetve az állományvédelmi feladatokat én most szeptembertől vettem újra vissza a távozó restaurátor kollégától, úgyhogy azt arra gondoltam, hogy néhány tendenciára próbálok rávilágítani, illetve egy-két dolgot elmondani, ami nálunk megyeileg jellemző. Az első terem az volt, hogy először beszélnék a debreceni helyzetről, utána a megyéről, és végül reagálnék néhány dologra, ami ugye úgymond most mifelénk restaurátorok felé, illetve állományvédelmi szakemberek felé elvárás. De aztán megfordítottam a sorrendet, mondanék néhány példát a megyéből, ugyanis nagyon érdekes, hogy szintén ellentétes mozgások vannak. Tehát vannak olyan intézmények, amik eddig múzeumként tudtak funkcionálni a megyei rendszerben, de mivel a megyei felügyelet, állományvédelmi felügyelet ugye a megyei, illetve a megyei központok részéről ugye megszűnt, és saját szakemberre pedig nem rendelkeznek, ezért ők, tehát van, ahol azt érzem, hogy erős a harc azért, hogy meg tudják tartani a pozíciójukat, hogy múzeumok tudjanak maradni, van, ahol pedig teljesen elvesztették a fonalat is, és remény sincs arra, hogy megtartsák ezt a helyzetet. Viszont a másik oldalon, ahogy az előttem szóló kolléganő elmondta, másik oldalon viszont kisebb közösségben elég erős az igény arra, hogy helyi múzeumot, valamilyen fajta helytörténeti gyűjteményt hozzanak létre, és ezt valamilyen módon megpróbálják fenntartani. Aztán hát bízunk benne, hogy sikerül nekik. Nem tudom, hogy tudnak ebből aztán tovább lépni, majd hogy lesz-e belőlük úgymond múzeum. Én minden esetre szurkolok nekik. Úgyhogy az első néhány kép, illetve ezekhez fűződő információ, az ezekre a tendenciákra lesz példa. És utána mondanék majd egy pár szót arról, hogy az idén ránk rót feladatokat milyen formában tudjuk megoldani. Az első, amit példának felhoznék, az a Bihari Múzeum, ami pedig azért, mert ő egyik azoknak az intézményeknek, akik ugye eddig is múzeumként működtek, most is múzeumként működnek, és hát van egy nagyon karakán igazgató nő, Kála Irénke, nem tudom, hogy mennyire ismerik esetleg. Lényeg az, hogy ő borzasztóan harcol azért, hogy fejlessze az intézményt, tehát hogy ne adja fel, hogy ebből ne minősüljönek vissza múzeumból kiállítóhelyé például. És ezért nagyon sok lehetőséget, egyéb lehetőséget megragad. Na most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem. Ha úgy veszük jó, mert egyrészt munkahelyet teremt, megtartja az intézményt abban a formában, abban az értékben, amelyben most van, viszont én azt tapasztalom, hogy a nagy akarásban, a nagy igyekezetben, hogy az intézményt ugye egybe tartsa, nagyon változóak a feladatok, tehát hogy hiába van például egy műtervédelmi asszisztens dolgozik a Bihari Múzeumban, de a műtervédelmi asszisztensnek az még alapjában nem lenne probléma, hogy időnként be kell segíteni mondjuk a múzeumpedagógiai foglalkozásokban, de itt nagyon eltolódnak a hangsúlyok, tehát mindig ahhoz kapunk, amitől azt reméljük, tehát amit trendnek látunk, és amitől azt reméljük, hogy ha azzal is foglalkozunk, ha abban is van referenciánk, akkor fent tudjuk tartani a jelen állapotunkat. És ebben látok egy ilyen, tehát egyrészt látom az erős igyekezetet arra, hogy ezt a pozíciót megtartsa az intézmény. A másik oldalon pedig van egyfajta kapkodás, hogy de hát hogy fogjuk tudni ezt mégis megoldani. Ennek látszólag úgy nem sok köze van az állományvédelemhez, de mégis, mert ott van egy gyűjtemény, tehát nagyon komoly raktári állományok is van, és nyilván, hogyha az intézmény ebben a formában meg tud maradni, akkor van remény arra, hogy az a állományvédelmi szakember, aki dolgozik, ő is továbbra is ott fog tudni dolgozni, és fog tudni cselekedni a gyűjtemény érdekében. Hát bízunk benne, hogy sikerül nekik. Járnak még többen is ebben a cipőben. Ami még ennek a helyzetnek a kulcsa lehet az, hogy, és hát ez nem csak az ő esetükben, hanem minden intézmény esetében, hogy milyen viszonyt tudnak kialakítani a fenntartóval, vagyis az önkormányzattal. Ez szinte kulcsfontosságú, mert ugye forrást részben nyilván a pályázatoktól lehet remélni, de hosszú távon nagyon fontos az, hogy jó együttműködés legyen kialakítva a fenntartóval. A másik intézmény, amit egy másik tendenciára hoznék fel példának, ez a Rozsdonyi István Múzeális Gyűjtemény létevértesről. Ez egy hát nagyrészt egyházi fenntartású intézmény, ilyen szempontból is elég érdekes. Ott pedig pont az ellenkező tendenciát tapasztalom, hogy akik eddig, tehát tulajdonképpen ez egy azért is Rozsdonyi István gyűjtemény, mert hogy ez egy magángyűjtemény szolgál az alapjául ennek a néprajzi kiállításnak. Többnyire néprajzi kerámia szinte más sem is nagyon található benne. Az viszont hihetetlen mennyiségben és nagyon komoly rendszerezettséggel. Tehát ott meg azt láttam, hogy a semmiből szinte azt gondolták ott a helyi emberek, a helyi önkormányzatot is beleértve, a református egyházat beleértve, hogy ott van egy olyan jellegű magángyűjtemény, ami megérdemli azt, hogy ez megfelelő minőségben fel legyen dolgozva, ki legyen állítva. És nagyon sokat áldoztak is azért, nyilván ez látható is a képen, hogy úgy nagyon nem lehet belekötni. Tehát egy kicsi zsúfolt ugyan, de ennek is nyilván megvan az oka. De hogy így borzasztó törekvés van arra, hogy ez jusson ez az ügy előrébb. Olyannyira, hogy ennek valamilyen szinten gazdája is van, hiszen egy néprajzos muzeológus kollega az, aki ezzel foglalkozik. És ezen felbozdulva én azt gondolom, hogy ilyen egyházi hatása Konyáron is, Hosszúpályban is lett egy kiállító hely. Tehát Konyáron is van egy helytörténeti múzeum, sőt nagyon komoly holló gyűjteményük is van, tehát azt mondom, hogy képzőművészeti gyűjteményük is van. Illetve Hosszúpályban pedig egy tájházat tudtak így létrehozni, és ez a muzeológus kollega felel a három helynek a kiállításaért. Viszont a másik oldalon, ahogy az előbb is elhangzott, például a konyári kiállítóhelynek az északi oldalán erősen málik a vakolat, és nem tudom, hogy meddig lehet ott tartani a gyűjteményt, fűtés az nincs úgy biztosítva télen, ahogy kellene. Tehát, hogy ezek ilyen, tehát a törekvés megvan, a jó szándék megvan, valamelyest forrásokat is teremtenek rá elő, tehát itt egy fiatal muzeológus kollégáról van szó, aki tényleg lesíhajtja a pályázatokat, próbálkozik, megírja, nyer kisebb összegeket, de ez sajnos ahhoz nem elég, hogy itt komoly előrelépés történjen. Viszont a gyűjtemény meg létre van hozva, és akkor megint felmerül a kérdés, hogy az ott szereplő tárgyakért kifelel, mint tárgyakért. Tehát mint gyűjteményért, nyilván a muzeológus kollega igen, mindent meg is tesz azért, hogy ez rendszerezett, jó kiállítás legyen, jól megtekinthető, jól látható kiállítás, de hogy a későbbiekben ennek mi lesz a sorsa, azt ugye nyilván nem tudjuk, de ez még egy elég fiatal gyűjtemény. Amit még érdekességképpen elmondanék, és ez megint a jövőt illetően fontos lehet, hogy ezeknek a gyűjteménynek még egyelőre nincsen nagy raktárkészlete. Tehát ezek a gyűjtemények általában a kiállításra korlátozódnak, és itt például úgy oldják meg a raktárkészlet tárlását, hogy ezekben a kiállításnak a bútorzata van úgy megcsinálva, hogy alak is szekrényekben megtárolják a többit. Tehát tulajdonképpen egy légtérben van tehát a kiállításban megpróbálják biztosítani azokat a kondíciókat, amire azt mondhatjuk, hogy végül is ember és műtárgy barát körülmények, és hát megpróbálják a raktári, vagy az épülő, vagy a gyűlő raktári állományt is azok között a körülmények között tartani, így módon, hogy az alsó tárló esélyekben meg ott van a többi. Ez nem egy rossz megoldás, el tudom képzelni, hogy ez valameddig működni fog, de nyilván a későbbiekben ez nem lesz majd elégséges. Hát ez egy kicsit szegény tolzat ez a néni, de a Hortobágyi Pásztor Múzeum egyik vagy a kiállításának az egyik részlete. Ők megint egy ilyen nagyon speciális helyzetben vannak, velük is egy ilyen tendenciára szeretnék rávilágítani. Ugye a Hortobágy az nem csak a helyieknek, vagy a Hortobágy mint táj, vagy mint kulturális örökség nem csak a helyieknek fontos, hanem én azt gondolom, hogy ez egy országos jelentőségű hely. És hát elég sok kiállításuk is van. Ugye van a Pásztor Múzeum, van a Körszín, ami kimondottan kézműves kiállításokat szokott befogadni, illetve a Déli Múzeum gyűjteményéből jó pár tárgy szerepel ott ezeknek a kézműves tevékenységnek a hagyományait bemutatandó. Illetve van a Hortobágyi csárda, illetve a Kadarcsi csárda. Ezekben mindegyikben kiállítási egység is működik, illetve a Kadarcsi csárdánál volt egy ilyen elképzelés, hogy a vendéglátást és a kiállítást megpróbálják úgy összekötni, hogy ezek valamilyen módon erősítsék egymást. Ez sajnos valamilyen szinten meghiúsult, mert annyira kiesik a Hortobágyhoz sincs elég közel, és Debrecenhez sincs elég közel ahhoz, hogy az életképes lett volna. Tehát az lett a sorsa, hogy volt egy épület, amit jól-rosszul, de felújítottak, és aztán apránként mégiscsak kifolyt onnan a vendéglátóipari tevékenység is, és a múzeumi kiállítás is. Tehát hogy itt a tervezésnek kellett volna kicsit erősebbnek lenni, illetve hamarabb kellett volna gondolkozni, azt hiszem. Tehát itt igazából a kollégáknak hogy a tervezés borzasztóan fontos, mert ezt valószínűleg nem gondolták át. Tehát rengeteg energiát belefektettek abba, hogy létrehozzanak valamit, ami aztán törvényszerű, hogy elsorvadt mind a két tevékenység. Tehát most jelenleg ott tartunk, hogy a műtárgyak már nincsenek, például a Kadarcsis Árda épületében. Itt ez is igazából a bejárásnál derült ki, hogy hogyan jártak. Még egy érdekes dolog a Hortobágyak kapcsolatban, és itt megint a fenntartó és az intézménynek a viszonyának a fontosságát szeretném ezzel megvilágítani, hogy ugye van a Hortobágyi Nemzeti Park, és van a helyi önkormányzat, és egyszerűen hiába mondhatunk itt szép szavakat, hogy a Hortobágy meg nemzeti örökség és ilyesmi, de valahogy mégsem egyeznek arról, hogy kéne ezt úgy életben tartani, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen. Tehát bízunk benne, hogy sikerül majd nekik valami egyességre jutni, és akkor ez a helyzet jobbra fordul, de ott végül is a Pásztor Múzeumban egy pár évvel ezelőtt készült elég hangulatos és jó kiállítás van, amit én mindenkinek csak ajánlani tudok, és ott is látható ez a kis részlet, de hogyha a műtárgyvédelmi szempontból nézzük, ott sem mondható ideálisnak a környezet. Tehát van egy nagyon, nagyon erős helyszín, ami nagyon sok információt hordoz, ami azt gondolom, hogy mindannyian fontos. Van egy jó törekvés arra, hogy az ottani kulturális örökséget jó kezekben, jó stílusban, nem is tudom, hogy fogalmazok pontosan, karbantartsák, viszont van egy ellentétes mozgás az önkormányzat részéről, ahol vélt és valós okok miatt, meg ilyen személyes indokokkal mindenbe belekötnek. Tehát nem tudom, ez a tárgylátár, ami erre a helyre vonatkozik. Viszont itt megint felmerül a kérdés, hogy oké, tehát nincsen raktárkészlet, nincsen nagy gyűjtemény, de mégiscsak műtárgyak vannak ezen a helyen kiállítva, ahol megint csak nincsen fűtés, télen, stb. Tehát hogy mi a fontossági sorrend, milyen formában tudunk ezekről a helyekről is gondoskodni, tudunk-e ilyen mélységig, vagy tudunk-e ilyen messzi menni a gondoskodásra, hogy ezekre a helyekre ugyanúgy odafigyeljünk, mint mondjuk a nagy gyűjteményekre. Hát gondolom, hogy ez nem a következő tíves tervnek a programja lesz, de bízunk benne, hogy egyszer ide is eljutunk. És ez pedig a... Nem akarok megbántani senkit, de az alsó szint. Ez szintén Álmosdon található, egy kovás műhely. Na most hát látszik, hogy ez egy kovás műhely az eredeti berendezésével. A munka azon része, még sok-sok évvel ezelőtt, hogy ezek a tárgyak leltárban legyenek véve, tudjunk róla, hány darab van, mire használták, stb. Ezt a néprajzos kollégák nagyon precízen megcsinálták. Viszont itt felmerül egy ilyen etikai kérdés, vagy hát én gondolom, hogy félmeddig etikai kérdés is. Ez egy kovács műhely, tehát itt valóban nincs senkinek olyan elvárása, hogy itt ilyen nagyon tiszta, nagyon, nagyon patika körülmények között tartsunk műtárgyakat. Viszont ezek a tárgyak onnantól kezdve, hogy leltárba kerültek, méghozzá ráadásul a Déri Múzeum leltárába, tehát még csak nem is helyi leltárba, tehát nem is az Álmosdihoz tartoznak, hanem Déri Múzeumos leltári számot kaptak. Itt felmerül a kérdés, hogy ezek innentől kezdve akkor műtárgyak, de ez megint egy pici, egyszobányi helyiség, ahol aztán végképp semmi fűtés nincsen, ez egy vizesedő régi vályokház. Tehát itt nyilván a körülményekhez képest mondjuk azt, hogy tisztán van tartva, de hát ez egy döngölt földes régi ház, ami tele van vastárgyakkal. És akkor felmerül a kérdés, hogy mit tudunk ezzel csinálni. Ha kihozzuk a tárgyakat, akkor onnantól kezdve ez nem létezik, mint tehát, igen, és ennek a műhelynek ez az eredeti berendezése, tehát egy-egybe ugyanarra helyre ugyanazok a tárgyak kerültek vissza. Tehát ez megint felveti a kérdés, hogy hogyan tudunk ezekről a tárgyakról gondoskodni. Mi a módja ennek? Nyilván van több megoldás is, de én megmondom őszintén, jelenleg, mint a megyálló vagy védelmi felelőse, nem tudom, hogy mihez kezdik ezzel az információval. Mindenképpen jó, hogy kimentünk, megnéztük, szembesültünk ezekkel a szintekkel, hogy melyik intézmény jelenleg hogy áll, de valóban, ahogy Földesi Péter is mondta, sok olyan információ van, amivel nem tudunk egyelőre mit kezdeni most jelenleg. Igen. És akkor most térnék rá arra, hogy az intézmény szintjén hogy állunk, tehát a megyei szinten hogy állunk az intézményekkel, és hogy állunk azokkal a szakemberekkel, akik ezeket a ránk húzott feladatokat el tudják látni. Hát ez egy nagyon száraz matek, itt most ezen az oldalon, egy mérleg tulajdonképpen. A megyében, tehát én is abból tudtam ugye kiindulni itt hirtelen, hogy hát megnéztük, hogy mik a megyében azok a kiállítóhelyek, múzeumok, stb., akik érvényes engedéllyel rendelkeznek. Az ember elkérte a titkárságról a paksamét, tehát lefénymásolt az engedélyeket, és elindult, megtervezte térképen. Láttam, hogy több kollégánál van térkép, bejelölgetve a kis helyek, meg megtervezve az útvonalak, hogy merre tudjuk ezeket a helyeket bejárni. Ez nálunk is így történt. Jelenleg 27 ilyen engedéllyel rendelkező múzeum, múzeális gyűjtemény, kiállítóhely van a megyében. Itt a engedélyszám szerint próbáltam őket így csoportosítani, itt nagyjából láthatók az arányok. Ami a nagyobbik problémát jelenti, az a másik oldalon látható, mérleg másik oldalán, ugyanis jelenleg a Déri Múzeumban restauratőrként dolgozik 4 fő, egy diplomás restaurátorunk van, egy szakrestaurátori végzettséggel rendelkező kolléganő, és egy festményrestaurátorunk, és egy műtárgyvédelmi asszisztensi képzettséggel rendelkező kolléganő. Ez összesen 4 fő, és 3 gyűjteménykezelő rendelkezik gyűjteménykezelői végzettséggel, illetve a vidéki egységekben az összesen ezen a fronton felvonultatható képzéssel rendelkező kolléga, az 2 fő, akik műtárgyvédelmi asszisztensi végzettséggel rendelkeznek. Ez, én azt gondolom, hogy nem kell senkinek bizonyítani, ez nem túl sok. Remény nagyon nincsen arra, hogy ez a szám változna. Itt megint felmerül a kérdés, hogy igen, értjük a feladatokat, nyilván próbáljuk is elvégezni jó rosszul. Azt gondolom, hogy valóban, ahogy szinte megint csak az előttem nyilatkozókra tudok hivatkozni, hogy igen, elhangzott az, hogy ez a próba éve volt, vagy a változási éve, tehát megkaptuk ezeket a feladatokat. Egyelőre ki kell tapasztalni, hogy milyen módon tudjuk ellátni. Az viszont teljesen biztos, hogy ezzel a létszámmal nem fog menni. Tehát ez azt gondolom, hogy tény. És hát végül reagálnék erre a kis listára. Ezt nyilván mindenki ismeri, mint ahogy az előbb nagyjából el is hangzott. Szinte a számból vették ki a szót, megint csak azt tudom mondani. Tehát én is azt gondolom, hogy a szaktanácsadás havonta egyszer, az én is azt érzem, hogy ez nem fog működni. Tehát tehát elrendelni egy képzést úgy, hogy nem is biztos, hogy van rá igény, mindenki kicsit nyűgnek érzi, az úgy biztosan nem megy, viszont a telefonok meg rendszeresen érkeznek. Tehát van igény a tudás átadására, van igény a valamilyen formában megtörténő képzésnek, vagy képzésre, de nem biztos, hogy ennek ez a havi egy alkalomnak az elrendelése lenne a megoldása. Ezt egyelőre nem tudjuk. Én is inkább abban hiszek, hogy talán egy ilyen nagyobb időintervallumot kellene kijelölni, egy negyed évente egyet, vagy negyed évente kettőt, tehát hogy az alkalmak egy picit rugalmasabban lehet, vagy az alkalmakat egy kicsit rugalmasabban lehessen kezelni, és valóban akkor érkezzen meg a segítség, amikor valamilyen aktuális problémával kapcsolatban a kérdés felmerül. A 2. ponthoz, ez a műhelygyakorlat szervezése évente 2-szer. Itt most megint hivatkoznék az előző kis mérlegre, hogy a műhelygyakorlat, az mondjuk, hogy a vidéki egységekben dolgozó szakembereknek szólna. Na most itt összesen 2 főről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy velük azért tudunk egyeztetni, ha bármiben gondjuk, tehát mivel műtárgyvédelmi asszisztensi képzésük van, pontosan tudják, hogy mi az, amit nem tudnak, pontosan tudják, hogy mi az, amikor kérdezni kell, ezt meg is teszik, tehát hogy ebben azért lehet bízni, hogy ez a képzés elegendő ahhoz, hogy tudják, hogy mi az a pont, amikor ők már nem rendelkeznek elegendő képzéssel ahhoz, hogy az adott feladatot megoldják. Szerencsére lelkiismeretes fiatal emberekről beszélünk, nyilván fogják jelezni azt, hogy nekik szükségük van most segítségre. De ez lehet, hogy évente 2-nél több, lehet, hogy kevesebb, nem tudom. Tehát, erre az elrendelt képzésre ugyanazt a 2 embert tudom behívni. Egy idő után én azt gondolom, hogy ez tájtalan. Vagy hát nem tudunk egymásnak utána már egy idő után sok újat mondani. Illetve a bejárással kapcsolatban én is azt gondolom, hogy talán elég lenne az évente egyszeri bejárás, mert valóban, ahogy előttem is elmondták, megint csak ismétlem magam, nem változnak olyan gyorsan ezekben a vidéki egységekben a dolgok, hogy nem is, ez most nem hangzik túl jó, hogy érdemes lenne egy évbe kétszer kijárni, viszont azt én is megtapasztaltam, hogy ugyanez elhangzott, hogy évek óta nem volt ott senki, és nagyon örülnek neki, hogy egyáltalán, és hogy van kihez szólni. Bár én meg megmondom őszintén, egy picit kényelmetlenül éreztem magam, amiatt, hogy a tanácsokon kívül másra nem nagyon tudunk szolgálni. Tehát, hogy ezt a fajta kapcsolattartást, ha már elindult, és ha már energiát fektetünk bele, mindenképpen valami gyakorlati dologgal kellene kitoldani, vagy valami gyakorlati segítségnyújtással is, akármilyen kicsi is az, de mégis valamit tudjon a tanácsokon kívül adni az ember. Én ezt nagyon fontosnak érezném, mert hogy én azt érztem, hogy ezt így várják is, hogy rendben van. Megnéztük, hogy mi most a helyzet, de várják a folytatást, várják azt, hogy ettől valami jobb legyen, hogy most mi megnéztük, úgymond, hogy mi a helyzet. És én felírtam még egy apróságot magamnak itt a Földesi Péter előadása alatt. Az egyik az az, és ezt szerintem többen is tapasztalták, nem csak én, hogy ezek a feladatok, tehát ez a rengeteg adminisztratív feladat, ugye itt nem csak ezzel kell, tehát nem csak ezekkel a feladatokkal kell adminisztratív feladatként foglalkozni a kollégáknak, hanem ott vannak ugye a pályázatok, ott van a munkavédelmi feladatoknak az ellátás, ott is rengeteg adminisztratív, tehát jönnek az újabb és újabb szabályok, újabb és újabb elvárásoknak kell megfelelni, töltögetni a biztonsági adatlapokat, meg mellékelni és egyebek, ezt szerintem mindenki ismeri. Vannak belső munkák, amik nagyon komoly adminisztrációval járnak, ami lehet, hogy adott esetben csak egy-egy oldal, vagy néhány sor, de ott is le kell ülni a szemdőgép alá, vagy elé. Nagyon ügyekszem. Meg kell írni, ki kell járni, hogy legyen rajta pecsét, legyen rajta aláírás. És hogyha ez nem a restaurátor teszi meg, főleg, hogyha műtelenymozgásról van szó, akkor ki más. Tehát, hogy ezért megint a restaurátor felelős, megint az a néhány ember, aki ugye tudja, hogy mit írt oda le, és hogy ugyanúgy, mint a pályázatoknál, és hogy mindig jönnek ezzel, hogy egy pályázatíró cég. Na de hát ki? Tehát, hogy a szakmai részét nem tudja a pályázatíró cég prezentálni, tehát ez megint csak ránk marad. Ráadásul nem tudom, hogy máshol milyenek az elszámolással és a pénz megszerzésével kapcsolatos tennivalók, de nálunk jelenleg egy teljesen mindegy, hogy mekkora tételhez, tehát hogyha 600 forintos vagy 600 ezer forintos tétel, illetve főleg a kis tételeknél 4 aláírás kell megszerezni rá. Tehát azzal elmegy egy nap, hogy megírom, és elviszem 4 helyre aláíratni. Jó esetben benne van mindenki az intézményben. Tehát, és akkor még nem vettem meg azt a valamit, mert ha megveszem, utána még el kell vele számolni, és vagy nem, előleget kell felvenni, bocsánat, előleget kell felvenni, utána elmegyek megvásárolni azt a valamit, nagyon fontos dolgot, utána pedig még el is számolok vele. Ez alsó hangon egy nap. Ez biztos. És akkor még semmit nem csináltam, csak vásároltam valamit, amivel majd később fogok dolgozni. Tehát ez csak egy volt az ilyen adminisztratív dolgokból. És még van egy ilyen is, hogy ugye itt ettől való félelmükben a vidéki intézményekből többen is, tehát itt most konkrétan a szobosztói egységet tudnám felhozni, hogy ugye négy kisebb egység van szinte egymás mellett, és hát ők nagyon szerettek volna múzeum mi státuszban maradni. Ezt úgy tudták most megoldani decemberig, hogy tőlünk kértek felügyeletet. Tehát megint mi lettünk továbbra is megtalálva azzal, hogy akkor havonta kétszer kiállni, illetve kértek tőlünk konkrétan elvégződő munkákat, és amire külön szerződést kellett kötni, annak az adminisztrációra megint ugye nyilván a restaurátorra maradt, és akkor még ki is kellett menni megcsinálni a munkát. Hát milyen érdekes. Úgyhogy ez csak egy rövid felsorolás volt, hogy ezen a munkán kívül mi az, ami még adminisztrációval jár, és hát nyilván tudnánk még sorolni a dolgokat. Én azt érzem, és ez szerintem nem csak az én érzésem, hogy ez előbb-utóbb ez egy külön szakma lesz. És az, amit az előbb elhangzott ugye Földesi Péter szájából, hogy lesz ez a képzés, nem tudom, hogy nem lehetne ezt a folyamatot minél hamarabb beindítani, hogy legyenek olyan szakemberek, akik műtárgyvédelmi, tehát állományvédelmi képzést is kapnak, illetve ehhez a protokollhoz, ehhez a részéhez is értenek a szakmának, és mondjuk tegyük fel egy múzeumnál, főleg egy megyei múzeumnál, csak ez a feladatuk, hogy ezzel foglalkozzanak, mert addig, amíg ezt restaurátorok látják el, nem tudom, hogy önök vagy ti, hogy vagytok vele, de én egyre kevésbé jutok el odáig, hogy dolgozzak. De ez is munka, de közben megvan az elvárás, közben nyitunk kiállításokat, közben ahhoz is munkálkodni kellene, és ez a kettő nem hogy egyre nehezebben összeegyeztethető, hanem ki kell jelentenem, hogy egyáltalán nem összeegyeztethető. Ez nem megy. Úgyhogy én az egyik ilyen javaslat, panaszkodás helyett, mert nem annak szántam, ez mindössze tény. Én az egyik javaslatom az ez lenne, hogy minél hamarabb induljon el ez a fajta képzés, hogy ez ne csak egy újabb... Tehát megmondom őszintén, hogy ez a képzés beindul, és nagy Isten kötelező lesz, mert hát nyilván az a cél, hogy legyenek ilyen emberek, akik ezt a tudást elsajátítják, és jól alkalmazzák ezeknél az intézményeknél. Ezt a levelet, ami konkrétan ezt tartalmaz az erre való felhívás, ezt megint a restaurátornak fogják címezni. Ami érthető, teljesen érthető, viszont ez megint egy kő ezen az úton, hogy ezen, ami elfele vezeti a restaurátort a tényleges két kézzel végzett munkától. Úgyhogy ami mondom, nem baj, ez egy érezhető tendencia, de erre valamilyen formában én azt gondolom, hogy érdemes lenne megoldást találni. Illetve ami még nagyon fontos lenne, mert hogy ugye itt azt gondolom, hogy azért van ez a párbeszéd most itt, amit ugye mi is folytatunk, és azért vannak ezek az előadások, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat egymással. Ami még nagyon fontos lenne, hogyha itt most ez egy párbeszéd, tehát hogy ha közvetve vehetem úgy, hogy a minisztérium kérdezi meg azt tőlünk, hogy mi lenne jó, merre felé menjünk, amennyiben ez az, tehát hogy amennyiben így vehetjük úgy, mintha elhangzott volna ez a kérdés, akkor nagyon fontos lenne szerintem az, hogy a jogi hátterét biztosítsák annak, hogy ezeket a dolgokat, amiket mi most itt megbeszélünk is, és rendeletben érkezik, annak valamilyen formában betartatását is biztosítsuk, vagy nem is tudom, ezt hogy fogalmazzam pontosan meg. Tehát, tehát elmondom, nálunk ez konkrétan hogy megy. Tehát van egy vezetés, aki attól, hogy neki van egy embere, aki ezeket a feladatokat úgymond ellátja, biztonságban érzi magát, hiszen ő kiszignálta a levelet a megfelelő szakembernek, és a megfelelő szakember meg referál, hogy mit tett ebben az ügyben. De ez a legtöbbször csak annak tehát az elmélete annak, hogy hogyan kellene ennek a kérdésnek neki ugrani, vagy hogy kellene ezt a problémát megoldani. De amikor már azt mondom, igen, de ehhez kellene x forint. Hát ez nincs. Főleg így decemberben, tehát ez így már nincsen. És akkor nem oldottunk meg semmit. Tehát ő kiszignált a levelet, ő a részéről kipipálta ezt a feladatot, én elmondtam, hogy mit lehetne tenni ebben az ügyben, esetleg el tudom mondani azt is mellé, nyilván az ember igyekszik megoldani a problémát, nem csak elodázni a megoldását, és hivatkozni a pénzhelyre, hogy nincsen. Azt mondom, hogy jó, tudom, hogy mik azok a pályázatok, ahol majd ezt meg lehet szerezni, ezt a pénzt, amivel majd ezt a problémát meg fogjuk oldani. De ezek hosszú folyamatok, ezt azt hiszem mindannyian tudjuk, tehát ezek ilyen fél éves, éves lefolyások, ugye sokszor a pályázatok is, tehát a probléma adott pillanatban még sincs megoldva. És a pályázat az meg ugye vagy nyer, vagy nem. Tehát semmi garancia nincs rá, hogy az fixen meg lesz oldva. Tehát, hogy valamilyen módon ki lehetne azt is találni, vagy ki kellene azt is találni, hogy az a támogatás, amit az ember ezekre a feladatokra kap, azok valóban ezekre a feladatokra legyenek elkölthetők. És ez már csak egy ilyen javaslat a végére, hogy én azt gondolom, hogy évek óta, mióta jár az ember ilyen továbbképzésekre, vagy ilyen találkozókra, szinte ugyanazokat az arcokat látom. És azokat az embereket, akik én azt gondolom, hogy tudják ezeket, tehát tudják, hogy mi a helyzet, tudják, hogy mi lenne a megoldás, próbálják képezni magukat abban, hogy ehhez valamit hozzá tudjanak tenni, hogy ebben valami előrelépés megtörténjen. És én nagyon örülnék neki, hogyha egyszer valami kötelező, a legjobb betartható képzés lenne mondjuk a múzeum igazgatóknak. Tehát valami borzasztó fővesztés terhe mellett. így nem tudom, tehát nagyon meg kéne őket fenyegetni, hogy egy egynapos, nem kell több, csak egy egynapos képzés, nekik muszáj legyen beülni, mert én meg olyat nem láttam, hogy akárhonnan egy múzeum igazgató egy ilyen képzésre jött volna. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb szükségük nekik lenne erre, hogy ez a párbeszéd elkezdődhessen. Tehát, hogy ők ne azzal pipálják ki ezeket a feladatokat, hogy szignálták a restaurátornak. Akkor nekik is. Tehát, hogy valami borzasztó pénzmegvonást, vagy nem tudom, valami ilyesmit. Én azt gondolom, hogy kötelezővé kellene. Igen, a statisztikát le kell adni évvégén, azt ugye mindenki tudja, nagyon fontos.
Csak azt kérdezik statisztika kell. Az évi jelentésben, hogy hány tisztítás, hány konzerválás, hány restaurálás végzett, a többiről nincs szó. Tehát nincs hova leírni azt az adminisztrációt.
Leszoktuk írni munkajelentésben, tehát a munkajelentés gondolom többiek is leszokták adni, de nem tudom, hogy ezt valaki olvas-e, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy ez eljut-e az információ megfelelő helyre.
Én is szeretnék hozzászólni, én Papp Kinga vagyok tatáról, és nálunk is ugyanez a helyzet, teljesen egyetértek, hogy nálunk is a statisztikai számok a mérvadóak, viszont azzal nem értek egyet, hogyha úgy gondoljátok, hogy műtárvédelmi felelős, az egy külön ember legyen, vagy állatfajta, vagy bárki.
Nem,
mert ez csak restaurátor lehet, és én úgy gondolom, hogy aki végzett restaurátor, az megkapta a teljes képzést ezen a területen. Az, hogy kevesen vagyunk, inkább ezzel van a probléma, hogy leépítették a vidéki múzeumokba a restaurátorokat, és nem is tartják fontosnak őket. És a megyei múzeumokba is kettő kötelező. Tehát ez nagyon kevés, amikor azt mondjuk, hogy minimum 5 vagy 6 szakterülete van ugye a szerves és a szervetlen tárgyak restaurálásának. Tehát mindenki mindenhez nem érthet. Tehát minimum egy megyei hálózatba vagy egy megyei múzeumba kéne, hogy legalább 5 restaurátor vagy 6 legyen, és lefedjék ezt a területet. Akkor elképzelhető, hogy mondjuk körbe tudják járni ezeket a dolgokat. De az is ugye nem egyforma az ország X megyéje van, ahol 90-valahány muzeális intézmény van, és van, ahol kevesebb, és ez nem fog csökkenni, hanem mindenhol egyre több lesz, mert nekik az az érdekük, hogy ők tartozzanak valahova. És ez teljesen egyértelmű, hogy ők azt szeretnék. Tehát igazából nekünk most, én nem tudom, van-e itt valaki, aki ebbe kompetens, vagy csak magunkba ülünk, mert igazából az lenne jó, hogyha most az új törvény kijön, akkor valamit módosítanának mindezen, ahhoz, hogy meglegyen az a Weberi piramis, amit utána Matrix rendszerbe leosztanak, hogy mikor ki hol felelős, és hova lehet felfele szólni, és segítségért folyamodni, és nem az van, hogy szerez hozzá pénzt, és akkor majd mi megoldjuk, mert akkor egy külsős restaurátor is tökéletesen meg fogja oldani bármelyik tájháznak vagy múzeumnak az anyagát.
Ez igaz, mégis itt kapcsolnám körbe, tehát hogy ha azt mondjuk, hogy legyen hova fölfelé szólni, hogy ez így nincs rendben, akkor viszont fölülről legyen egy olyan jogi háttér, amivel ezt be is tudják tartatni, én erre gondoltam az előbb. Amit az előbb mondtam, hogy én azt gondolt, hogy nem kell erre egy külön ember, olyan értem, én azt gondolom, hogy mégiscsak kellene, akinek van ehhez affinitása. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian sokat tanultunk azért, sok évet töltöttünk el tanuláson azért, hogy a szakmánkat művelhessük, és megmondom őszintén, én ellátom ezt, magamról tudok nyilván beszélni, de hát nem mindenki, tehát nem vagyunk egyformák. Én a magam részéről úgy érzem, hogy megteszem, mert fontosnak érzem, és meg kell tenni, de szeretnék néha konkrétan a tárgyakkal foglalkozni, és én azt érzem, hogy nem jutok el odáig. Tehát
jó, még az biztos tudja mindenki, hogy most a nyugati társadalomba teljesen afelé ment el az irány minden tekintetben, a múzeum minden tekintetében, ennek a idézőjelbe preventív megelőzésnek, vagy konzerválásnak, és ott már nem igazából azt a klasszikus restaurálást csinálják, amit mi csinálunk, hogy
rendbe hozzák,
maximális látványosságra a tárgyakat. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, minden esetre most ez az irány van, és még jó pár évig biztos ez is lesz, és én is azt gondolom, hogy ha már összegyűjtöttek valahol tárgyakat, akkor mégiscsak az a jó, hogy azok nem folyamatosan mennek tönkre. Itt inkább ott van az ellentmondás, hogy addig, amíg egy tájház, egy kis falu még esetleg áldoz is rá saját keretéből, saját pénzéből valamennyit mindig, például nálunk Vértesszőlősön azért évtizedekig ezelőtt is mindig beletervezték az a költségvetésbe, hogy ennyi megy a tájháznak, holott nem is muzeális intézmény. Addig sokszor azt láttam éveken keresztül én saját múzeumomban, hogy nem jutott műtárgy megőrzése, restaurálásra, preventív konzerválásra, raktárrendezésre, holott nekünk ez ugye feladatunk lenne. Igen.
Én szeretnék csak néhány mondatot a Kingához.
Jó, én lejöhetek közbe? Köszönöm szépen, hogy te kaptam.